Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban előjáróban. Pályára állt a Magyar Műhold, csillagközi utazásokhoz hoztak létre navigációs rendszert. Sikerült meghatározni a Mars magjának méretét. A súlytalanság nem ront a borok minőségén. Rekonstruálták Tutanhamon fáraó apjának arcát. Új gyógymódot találhattak az ekcémára. Bélbetegségek okát fették fel magyar kutatók. Egy ismert vírus lehet az agydaganat elleni csodafegyver. Gyógyítóan hatnak a természet hangjai, és kiderül, hogy úgy kell beszélni a lovakhoz, mint a gyerekekhez. Ezek után jöjjenek tehát a részletek. Első témánk, hogy pályára állt a Magyar Műhold. Sikeresen pályára állították a műegyetemi fejlesztésű Smog 1 kis műholdat 550 kilométeres magasságban. A negyedik Magyar Műhold első jeleit március 25-én éjjel a 0 óra 46 és 56 perc közötti Magyarország feletti áthaladás során több magyar rádió amatőr is vette, köztük a fejlesztő csapat automatizált és távvezérelt földi műhold vezérlő állomásai. A Smog 1 zsebműhold hívójele HA5BME. Minden alrendszere rendben működik, hőmérséklete 10 és 30 Celsius fok közötti, akkumulátorának töltöttségi szintje 90% feletti. Az 5x5x5 cm-es Smog 1, az új magyar műhold, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóinak irányításával, egyetemi hallgatók aktív részvételével, oktatási feladatok keretében, szponzorok támogatásával készült. A fejlesztést a villamosmérnöki és informatikai karon, a széles sávú hírközlés és villamosságtan tanszék oktatók irányításával fogta össze. A tervezésben aktívan részt vettek a gépészmérnöki kar hallgatói, valamint külső szakértők is. A több évtizedes múlttal rendelkező és napjainkban is folyó Smog 1 friss sikerében megnyilvánuló űrtudományi és technikai fejlesztések a Műegyetem támogatásával zajlanak. A műhold vezérlését, adatainak vételét a Műegyetemen elsődlegesen az E-épület tetején található műhold követő állomás biztosítja. Az érdemlevő másodlagos földi vezérlő állomás mellett a világ számos rádióamatőre is követi a műhold útját, és küldi az adatokat a fejlesztőkhöz. A műhold jeleinek vétele egyszerű eszközökkel bárki számára lehetséges. Erről bővebb információ a projekt honlapján található. A Smog 1 fedélzetén az alapvető működést biztosító egységek mellett a Föld körüli térség ember által keltett elektromágneses szennyezettségét, elektroszmogot vizsgáló műszer található. Másodlagos küldetése a műholdat érő ionizáló sugárzás szintjének vizsgálata egy totál ionizáló dózis mérőrendszer segítségével. A Smog egy újdonsága, hogy egy mágnesesen veszteséges anyagot tartalmaz, melynek célja a több mint 18 évre becsült pályaélettartam csökkentése, annak érdekében, hogy minimalizálja a műhold aktív működése után az űrszemétként eltöltött időt. A már eddig is számos oktatási és kutatási eredményt elősegítő 2013-ban indult Smog projekt során két repülőpéldány készült a műholdból, melyek közül az egyik korábban kapott start lehetőséget, így Smog P néven első kísérlete volt a jelenlegi missziónak. Az előfutár 2019. december 6-án indult. Kategóriájában világ elsőként működőképesnek bizonyult, majd 2020. szeptember 28-án pályája végén működő űreszközként a Föld légkörébe érve elégett, és így sikeresen befejezte küldetését. Mérési eredményei alapján elkészült az első publikus, a Föld digitális földfelszíni tévésávú elektromágneses szennyezettségét ábrázoló térképe. A sikeres pályára állítással a Smog és ALT-1 műholdak műegyetemi fejlesztői csapata jelenleg a világon a legtöbb sikeres zseb kategóriájú műhold küldetést tudhatja magáénak. Pályára állt tehát a magyar műhold, erről hallottak az elmúlt percekben, a folytatásban pedig maradunk még az űrben. Csillagközi utazásokhoz hoztak létre navigációs rendszert, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy sikerült meghatározni a Mars magjának méretét, hogy mekkora, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halasz Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik.
Csillagközi utazásokhoz hoztak létre navigációs rendszert. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. A Max Planck Csillagászati Intézet munkatársának új tanulmányában egy olyan lehetséges navigációs rendszert mutat be, amelyet a csillagközi utazások során lehetne alkalmazni, írja az egyik tudományos lap. A rendszerek közötti navigáció elsőre talán nem tűnik közeli problémának, noha az emberiségnek két eszköze, a Voyager 1 és a Voyager 2 is elhagyta már a naprendszert. Hamarosan a New Horizons is csatlakozik hozzájuk, később pedig akár egy idegen bolygórendszert is elérhetnek űreszközeink. A New Horizons jelenleg 14 fényórára van a Földtől, így ha a robot jelet küld, arra 28 órával később kap csak választ. Idővel az űrszonda olyan messzire jut majd el, hogy a navigációt is megnehezíti. A NASA, vagyis az amerikai űrhivatal egy ideje dolgozik a probléma megoldásán, Belier Jones kutató azonban most új ötlettel állt elő. Úgy véli, hogy egy csillagközi űreszköznek autonóm módon kell majd navigálnia, felmérnie a pozícióját és sebességét, és döntenie az elérhető információk alapján a pályamódosításokról, illetve a műszer használatról. A szakember egy csillagokat bemutató katalógus alapján bizonyította be, hogy nagy pontossággal határozható meg három térbeli és három sebességbeli dimenzióban egy űrszonda pozíciója. Ahogy változik az érintett csillagok látszólagos pozíciója az űreszköz szemszögéből, úgy lehet következtetni a helyre. A navigációs rendszer a szimulált teszteken jól szerepelt. A technika ugyan finomításra szorul, de az előzetes eredmények bíztatóak, és a későbbiekben további adatok betáplálásával még precízebbé válhat a módszer. Utazzunk tovább ezek után az űrben, sikerült meghatározni a Mars magjának méretét. Az amerikai űrkutatási hivatal a NASA InSight Mars szondája által gyűjtött szeizmikus adatokat tanulmányozva, egy nemzetközi kutatócsoport kiszámolta a Mars magjának méretét. A kutatócsoport a napokban majd egy hold és bolygó tudományi konferencián mutatja be eredményeit. Simon Staller, a csoport tagja azonban elérhetővé tette a prezentációt az érdeklődők számára. A kutatási eredményeket a közeljövőben egy tudományos folyóiratban is közlik. Eddig az égitestek közül csupán a Föld és a Hold magját mérték meg. Az ilyen mérésekhez a kutatók szenzorok szeizmikus adatait használják, amelyek érzékelik a földrengések okozta morajlásokat. A NASA 2018-ban indította útnak az InSight missziót, amelynek leszálló egysége sikeresen landolta a Mars felszínén. Az űreszköz fő feladata olyan adatok gyűjtése, amelyek segítségével a szakértők jobban megérthetik az égitest belső struktúráját. Az InSight egyik műszere egy francia szeizmométer, amely 2019. április 6-án észlelt először gyenge, de világosan érzékelhető rengést a Marson. Eddig a fedélzetén lévő szenzorok mintegy 500 Mars rengés szeizmikus adatait jegyezték fel. A kutatók elemzéseiből kiderült, hogy a legtöbb rengés igen kicsiny a földrengésekhez képest, bár 50 közülük 2 és 4 közötti erősségű volt. Elég erős ahhoz, hogy a bolygó belsejének méréseihez felhasználhassák. Egy égitest belsejének mérését biztosító szeizmikus adatok használata sok mérést követel meg. A szenzorok elárulhatják, hogy hol kezdődnek és végződnek az ilyen hullámok, ami felfedi, hogy mennyi ideig tart, hogy egy hullám áthaladjon a bolygó egy adott részén. Ez teszi lehetővé sűrűségének meghatározását. Ezeket az adatokat felhasználva a kutatók képesek voltak megmérni a köpeny és a mag közötti határ mélységét sok helyen, ami lehetővé tette, hogy kiszámolják a mag méretét, amelynek sugara 1810 és 1860 km között van. Ez körülbelül fele a Föld magjájának. Ez kissé meglepte a tudósokat, mivel a korábbi számítások azt mutatták, hogy nagyobb lehet. Ami pedig a folytatást illeti, részben maradunk még az űrben. A súlytalanság nem ront a borok minőségén, ez az egyik témánk, és visszatérve a Földre egy régészeti érdekesség, rekonstruálták Tutanhamon fáraó apjának arcát.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halasz Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A súlytalanság nem ront a borok minőségén. Ez tehát a következő témánk. A súlytalanság állapota nem rontott azoknak a francia boroknak a minőségén, amelyek több mint egy évet töltöttek el a nemzetközi űrállomáson, egy tudományos kísérlet részeként a Föld körül keringve. Közölték francia kutatók a napokban a borok első kóstolása, elemzése után. 12 üveg francia bor tért vissza januárban a Földre az űrállomásról. A tudományos kísérlet része annak a hosszabb távú erőfeszítésnek, hogy a Földön lévő növényeket ellenállóbbá tegyék a klímaváltozás és a betegségekkel szemben, azáltal, hogy új fajta helyzetnek teszik ki őket. A tudósok jobban meg akarják érteni a növények öregedésének a folyamatát, az erjedést a borban. A kóstolások részeként a Bordeaux-i Borkutatóintézetben 12 borszakértő vakon tesztelte az egyik űrben járt palackot, együtt ugyanazon, de borpincében maradt évjárattal. A palackok egy speciális acélhengerbe zárva járták meg a világűrt. A tudósok az előzetes eredményeket bátorítónak nevezték, hozzátéve, hogy ez még csak a kezdet. A kísérlet a súlytalanságra összpontosított, amely hatalmas stresszt jelent a bor számára. A szakértők szerint a Földön maradt bor íze fiatalabb volt, mint azé, amely megjárta a világűrt. Utóbbiban virágos íz is érezhető. A bor érlelési folyamatának kémiai és biológiai elemzése lehetővé teszi a tudósok számára, hogy megtalálják a módot jó évjáratok mesterséges érlelésére. Szőlővesszőket is vittek a kísérletben az űrállomásra, amelyek nemcsak hogy túlélték az utat, hanem gyorsabban nőttek, mint a Földön maradtak, annak ellenére, hogy kevesebb fény és víz érte őket. Ha sikerül megállapítani, hogy miért, az hozzásegítheti a tudósokat életerősebb fajták létrehozásához a Földön, és megnyithatja az utat a szőlőművelés és borkészítés előtt a világűrben. Jó hír tehát, hogy a súlytalanság nem ront a borok minőségén. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, rekonstruálták Tutanhamon fáraó apjának arcát. Digitálisan rekonstruálták, milyen lehetett az arca annak az ókori egyiptomi fáraónak, akit Tutanhamon apjának tartanak. Maradványait még 1907-ben találták meg az egyiptomi királyok völgyében, néhány méterre Tutanhamon sírjától. Több mint egy évszázaddal a KV-55 jellel ellátott sír felfedezése után genetikai elemzést végeztek, amely a sírban talált más elemekkel együtt arra utalt, hogy Tutanhamon biológiai apjának maradványairól van szó. A régészek arra következtettek, hogy a férfi az időszámítás előtti 1353 és 1335 között uralkodó Echnaton volt, aki először vezette be a monoteizmust, vagyis egyisten hitet Egyiptomban. A hónapokon át tartó rekonstrukciót az olasz szakemberek a brazil Cicero Moraes-szel együttműködve végezték, aki régmúltbéli arcok rekonstrukcióiról ismert. A KV-55-ös arcnak korábbi rekonstrukcióitól eltérően az új modellnek nem készítettek hajat, nem visel ékszert, sem más díszeket, egyedül az arcvonásokra koncentráltak. Az arcot az úgynevezett Manchester módszerrel hozták elő a múlt sötétjéből. Az anatómia szabályai szerint az arcizmokat és a szalagokat a koponya modellen alakították ki. Erre helyezték a bőrt, a szövetek vastagságának átlagos értékeit tudományosan határozták meg. Echnaton a trónra negyedik Amenhotepként lépett, új nevét, ami Aton, az egyiptomi napisten szolgálóját jelenti, uralkodása elején vette fel. Ezután vallási kulturális reformot hajtott végre, a régészek dísztelen sírban találták meg. Benne Echnaton nevét viselő téglákra bukkantak. Egy másik koporsó és mumifikált szerveket tartalmazó edények a fáraó mellékfeleségéjé, Kiáé lehettek. A KV-55-ben rejlő halottat mumifikálták, de a feltárás közben sérült a test és csak a csontváz maradt fenn. Kilétéről hosszas viták folytak, a genetikai elemzés arra utal, hogy harmadik Amenhotep fia és Tutanhamon apja volt, ami tovább erősíti azt a feltételezést, hogy Echnatoné lehetett a sír. Ezek után pedig a folytatásban irány az orvostudomány, új gyógymódot találhattak az ekcémára, illetve másik témánk, hogy bélbetegségek okát fették fel magyar kutatók.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy új gyógymódot találhattak az ekcémára. A Brit Columbiai Egyetem és a Vancouveri Egészségügyi Kutatóintézet kutatói olyan kulcsfontosságú enzimet fedeztek fel, amelynek nagy szerepe van az ekcéma kialakulásában. Ezzel a betegség kezelése és a tünetek enyhítése is leegyszerűsödhet. Az ekcéma a bőr felületi gyulladása. Akkor történik, ha a bőrgát valamiért megsérül, legyengül, és utat ad az olyan külső irritáló anyagoknak, amelyek viszketést, bőrpirt, kiszáradást és a védőréteg további gyengülését okozzák. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint az úgynevezett granzim B enzim befolyásolja a viszketés és a betegség súlyosságát, méghozzá úgy, hogy gyengíti a bőrgátat, meglazítja a sejteket összetartó fehérjéket, és így az allergén anyagok könnyebben bejuthatnak a bőr alsó rétegeibe. A bőrünkben a sejtek között fehérjék találhatóak, amelyek szorosan összefűzik őket, mondta el a kutatás egyik vezetője, David Granville. A granzim B néhány gyulladásos betegségben, így az ekcémában is megsemmisíti ezeket a fehérjéket, így a már egyébként is irritált bőr még jobban viszket és begyullad. A kutatók rájöttek, hogy a granzim B genetikai módosításával, vagy egy arra ható helyi krémmel megakadályozhatják, hogy a bőrgát meggyengüljön és az irritáció még erősebb legyen. Korábbi kutatások is bemutatták már, hogy a granzim B és az ekcéma között van összefüggés, de ez az első, ami bizonyítja, hogy az enzim gyengítésével javulás érhető el. A felfedezéssel sokkal hatékonyabb és gyorsabb kezelést fejleszthetnek ki az ekcémára, ami ráadásul biztonságosabb is, mint sok intenzív jelenlegi kezelési módszer. A folytatásban pedig maradunk még az orvostudomány világában, bélbetegségek okát fették fel magyar kutatók. A magyar lakosság jelentős hányadát érintő gyulladásos bőr- és bélbetegségek kialakulásának hátterét térképezte fel a Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati és allergológiai klinika vezetésével működő országos tudományos konzorcium. A 2016-ban indult és most lezárult alapkutatási projekt eredményei nagyban hozzájárulhatnak ezen betegségek új, a jelenleginél hatékonyabb terápiájának kidolgozásához. A többi között arra a kérdésre keresték a választ, hogy a humán sejteknek milyen működési zavarai járulhatnak hozzá a magyar lakosság jelentős százalékát érintő gyulladásos bőr- és bélbetegségek kialakulásához. Azt vizsgálták, hogy a külvilággal érintkező határfelületeken található szervek sejtjeinek egymás közötti kommunikációja hogyan vesz részt a bőr és a béltraktus gyakori gyulladásos és immunológiai betegségeinek kialakulásában. A vizsgált betegségek között volt például a serdülőkorúak 80-85%-át érintő akné, az ekcéma, a magyar lakosság 2-3%-át érintő pikkelysömör, a gyomor és bélrendszeri megbetegedést provokáló gluténérzékenység, a Crohn-betegség és a vastagbélgyulladás. A kutatás igazolta, hogy a kiválasztott betegségekben megfigyelhető kóros elváltozások hátterének közös a jellemzője. Az érintett szervekben a felépítő sejtek, valamint a szervek közötti kommunikáció ugyanis nem megfelelően működik, ami a nem megfelelő válaszreakciók láncolatát elindítva járul hozzá a gyulladásos reakció kifejlődéséhez. a most lezáruló alapkutatási projekt témájául szolgáló tudományos felvetést ilyen megközelítéssel korábban még nem vizsgálták, vagy nem tárták fel minden részletében. A mai napig nem értjük pontosan, hogy milyen folyamatok zajlanak a vizsgált betegségek létrejöttében. Napjainkban ezek a kórállapotok kezelése messze nem megoldott. Többnyire a betegség kialakulására közvetlenül ható terápia helyett csak tüneti terápiát lehet alkalmazni. Így változó hatékonysággal csak csökkenteni tudják a tüneteket, gyógyítani nem. Azért is fontosak a 2016-ban elindult kutatás most leírt eredményei, mert ez alapot szolgáltathat a betegségek kialakulását megelőző okiterápiák kidolgozásához. Ennyit tehát arról, hogy bélbetegségek okát vették fel magyar kutatók. És a folytatásban egy másik jó hír következik majd rövidesen az orvostudomány világából. Egy ismert vírus lehet az agydaganat elleni csodafegyver, és szó lesz arról is, hogy gyógyítóan hatnak a természet hangjai.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy egy ismert vírus lehet az agydaganat elleni csodafegyver. A Zika vírus olyan immunsejteket hoz működésbe, amelyek elpusztítják az agresszív daganatos sejteket az egerek agyában. Olvasható egy új amerikai tanulmányban. A kutatás szerint, amely a St. Louis-i Washington Orvostudományi Egyetem portáján olvasható, az eredmények új immunterápiás gyógyszerekhez vezethetnek, valamint hosszantartó immunológiai memória reményét keltik, amely legalább 18 hónapon át megvéd a tumor visszatérésétől. A vírus látványosan növelte az állatok túlélési esélyeit. További elemzéssel kimutatták, hogy a vírus nagyszámú, sokféle immunsejtet, leginkább az úgynevezett citotoxikus vagy ölő T-sejteket vonzott a daganat közelébe. Ennél is fontosabb lehet, hogy a Zika kezelés hosszantartó immunrendszeri memóriát alakított ki. A kutatók az első daganat után másfél évvel az egerek agyának másik felébe ültették vissza a tumort. Egy kivételével néhány héten belül mindegyik egér kigyógyult a daganatból. A tanulmány arra utal, hogy a Zika vírus lehet a kulcsa a glioblastoma nevű súlyos agydaganat immunterápiás kezelésének. A módszer hatásosnak bizonyult a vér, a bőr és néhány másik szerv daganatának kezelésében is. A Zika vírus használatával úgy felpörgetik az immunrendszert, hogy a másképp hatástalan immunterápiára reagáljon. Ezzel a daganat visszaesése is megelőzhető. Jó hír tehát, hogy egy ismert vírus, a Zika lehet az agydaganat elleni csodafegyver. És a folytatásban még mindig orvostudomány, gyógyítóan hatnak a természet hangjai. Egy új vizsgálat alapján a természet hangjai csökkentik a stresszt, illetve javítják a közérzetet. A szakértők a természetes hangkörnyezet hatásait, a hangulatjavulás, a kognitív teljesítmény, az alacsonyabb pulzus és a fájdalomérzék révén elemezték. Rahel Buxton, az ottawai Carleton Egyetem biológusa, a tanulmány vezető szerzője szerint az akusztikus környezet jelentőségét gyakran a zajszennyezés ártalmain keresztül mérik fel. Sok természetvédelmi biológust azonban pont az ellenkezője érdekli, vagyis hogy milyen előnyöket jelent a természetes hangkörnyezet. A csapat olyan korábbi vizsgálatok eredményeit elemezte statisztikailag, amelyeket főként a laboratóriumban vagy kórházi környezetben végeztek. A kísérletekben az önkéntesek fejhallgatón át hallgattak felvételeket. A 36 tanulmány közül 7 vizsgálta a hagyományos egészségügyi mutatókat, a többi között a pulzust, a vérnyomást, a fájdalomérzékelést, ami az érzelmi felfokozottsággal függ össze, a kortizol stressz hormon szintjét, illetve a szív egészségével kapcsolatos úgynevezett T-hullámot. A többi kutatás a pozitív hatások más lehetséges jeleit, egyebek mellett az észlelést, a közérzetet és a kognitív teljesítményt elemezte. A természetes hangokat hallgatók körében összesen 184%-os egészségi javulást és más pozitív változást tapasztaltak a kontrollcsoportokhoz képest. A természetből származó hangok a stresszt és a bosszúság érzetét 28%-kal csökkentették. A lejátszó természetes hangok között a legnagyobb hatása a víznek volt. Ezt követte a madárdal, majd a kettő együttes észlelése. A szakértők 68 amerikai nemzeti park 221 különböző helyszínén készített hangfelvételt is elemeztek. Az egyes hangokat emberkeltette geofizikai széleső zaja, víztől származó, illetve állatok okozta úgynevezett biológiai kategóriába sorolták. A felvételek idejének 23%-ában volt hallható víz, 42%-ában pedig madárhang. Azokban a parkokban, ahová sokan látogattak el, jóval több volt az emberkeltette zaj. A legjobb minőségű hangkörnyezetet Alaszkában, Hawaii-szigetein és a Csendes-óceán északnyugati részén rögzítették. A kutatók szerint a természet hangjai azért hathatnak kedvezően az egészségre, mert a történelem során a sok természetes hangot tartalmazó akusztikus környezet a biztonságos viszonyok jó előjele lehetett. Gyógyítóan hatnak a természet hangjai, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig rövidesen egy érdekesség következik az állatvilágból. Úgy kell beszélni a lovakhoz, mint a gyerekekhez. Hogy miért? Nem sokára tehát kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Úgy kell beszélni a lovakhoz, mint a gyerekekhez. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Jobban érthetik a lovak, ha az ember úgy beszél hozzájuk, mint a kisgyerekekhez. Ezt állapították meg francia kutatók. Sokan úgy beszélnek a házi kedvenceikhez, mint a kisgyerekekhez. Magasabb hangon, eltúlzott hanglejtéssel. Sok lovas a lovához is így szól. Két francia kutatóintézet etológusai új tanulmányukban ennek a kommunikációnak a hatásosságát vizsgálták. Az egyik állatokkal foglalkozó tudományos lap friss számában megjelent tanulmányuk eredményeit felhasználhatják a tenyésztők és a lovasok, hogy megkönnyítsék a napi kommunikációt. Az anyai, szülői vagy más néven babának szóló, rövidítve IDS beszédet számos kutatás tanulmányozta és sok előnyéről számolt be. Hasznos a kapcsolat szempontjából és elősegít egyes tanulási folyamatokat. A beszédet ilyenkor a megszokottnál magasabb hangfekvés, a szavak ismétlése, erős pozitív érzelmi töltés és a hanglejtés eltúlzása jellemzi. A kutyák és a majmok figyelmét könnyebb megragadni és megtartani, ha így beszél hozzájuk az ember. Ennek PDS, vagyis házi kedvencekhez szóló beszéd a neve. Az állatok így gyakran könnyebben is tanulnak. A lovakról számos tanulmány bizonyította, hogy mennyire fogékonyak az emberi érzelmekre. A francia kutatócsoport már kimutatta, hogy fotókon felismerik az emberi arcok kifejezéseit. Mérges arcra idegesen, boldog arcra nyugalommal reagáltak. A PDS-t azonban még nem tanulmányozták lovak esetében. Előzetesen a közösségi portálokon megkérdeztek 845 lovast. 93%-uk rendszeresen így beszél a lovaihoz, de csak 44%-uk véli, hogy állataik érzékelik ezt. A tudományos vizsgálathoz két teszt sorozatot végeztek 20 olyan lóval, amelyhez még sose beszéltek PDS-t használva. Először a résztvevők egyenként beszéltek minden lóhoz tisztogatás közben PDS-t, vagy a hétköznapi felnőttek között szokásos beszédet használva. Azt figyelték meg, hogy a PDS-t használva az állatok nyugodtabbak voltak, többet néztek a gondozóra és tükrözték a gesztusait is. Ilyesmit nem figyeltek meg, amikor semleges felnőtt beszéd hangjain szóltak hozzájuk. A második tesztben információt adtak át a lovaknak arról, hogy hol a jutalomfalat. A kísérletben résztvevő ember a lóval szemben állt két lezárt vödörrel. Karjával afelé mutatott, ahol a jutalom volt, közben vagy PDS-t, vagy semleges hangot használva beszélt. Amikor semlegesen szóltak hozzájuk, a lovak véletlenszerűen választottak a vödrök közül. Amikor viszont baba nyelven, akkor ahhoz a vödörhöz mentek, amelyikre az ember mutatott. A tudósok megállapíthatták, hogy a babákhoz vagy kisállatokhoz szóló beszéd, PDS, megragadja a lovak figyelmét, segít, hogy jobban megértsék a gondozó szándékát, és kövessék az utasítást, így pontosabban hajtsák végre a feladatot. Érdekes megfigyelés tehát, hogy úgy kell beszélni a lovakhoz, mint a gyerekekhez. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk voltak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!